Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 65. Zsoltár első versét. A 65. Zsoltár így kezdődik: a Sionnak hegyén. Tovább a 469. dicséret első három versét. A 469. dicséret így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem, vezess igazságodban, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, minden nap benned reménykedem. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Úgy, amint az írva található, Mózes első könyve 39. fejezetének az első 23 versében. Mózes első könyve 39. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Józsefet levitték Egyiptomba, és megvette őt azoktól az izmáliektől, akik őt odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök főhadnagya. És az Úr Józseffel volt, és szerencsés ember lett, és az ő egyiptomi urának a házában élt. Látta ura, hogy az Úr van vele, és hogy mindazt, amit cselekszik, az Úr szerencsésé teszi a kezében. Ezért kedves volt ura előtt József, és személyes szolgája lett. Háza felvigyázójává tette, és mindenét, amije volt, kezére bízta. Attól az időtől fogva, hogy házának és mindenének gondviselőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért. Az Úr áldása volt mindenen, amije csak volt a házban és a mezőn. Ezért mindenét József kezére bízta. Semmire sem volt gondja mellette, csak az ételre, amelyet megevett. József pedig szép termetű és szép arcú volt. Ezek után történt, hogy urának a felesége szemet vetett rá, és azt mondta, hájj velem. Ő azonban vonakodott, és ezt felelte ura feleségének. Íme, uramnak mellettem semmi gondja a háza dolgaira, és mindenét, amije van, kezemre bízta. Senki sincs nálam nagyobb a házában. Semmit sem tiltott meg tőlem, csak téged, mivel hogy te a felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkeznék Isten ellen? Bár az asszony minden nap ezt mondogatta Józsefnek, ő nem hallgatott rá, hogy beleálljon, s vele egyesüljön. Egy napon az történt, hogy bement a házba, hogy valamilyen feladatát elvégezze, és a háznép közül senki sem volt ott benn a házban. Az asszony megragadta őt a ruhájánál fogva, és azt mondta neki, hájj velem! Ő pedig ott hagyta a ruháját az asszony kezében, elfutott és kiment. Amikor látta az asszony, hogy a ruháját a kezében hagyta és kifutott, összehívta a háznépet, és így szólt hozzájuk. Lássátok, héber embert hoztak ide, hogy megcsúfoljon minket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, és fennszóval kiáltottam. Amint hallotta, hogy fennszóval kezdtem kiáltani, a ruháját nálam hagyta, kiment és elfutott. Megtartotta azért az ő ruháját magánál, amíg az ura hazajött. És akkor ilyen szavakkal szólt hozzá. Bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál, hogy szégyent hozzon rám. És mikor fennszóval kezdtem kiáltani, a ruháját nálam hagyta és kifutott. Amint hallotta az ő ura, a felesége beszédét, hogy ilyesmiket tett velem a szolgád, haragra gerjedt. Fogta Józsefet az ő ura, és abba a tömlöcbe vetette, amelyben a király fogjait tartották, és ott volt a tömlöcben. De az Úr Józseffel volt, és kiterjesztette rá kegyelmességét, és kedvessétette őt a börtönparancsnok előtt. És a börtönparancsnok mindazokat a foglyokat, akik a tömlöcben voltak, József kezére bízta, úgyhogy ami ott történt, minden ő általa történt. És semmi gondja nem volt a börtön parancsnoknak azokra, akik a keze alatt voltak, mert az Úr Józseffel volt és szerencsésé tett mindent, amit cselekedett. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálás szívvel köszönjük, hogy ismét itt lehetünk. Itt lehetünk azok is, akik talán eddig nem mertünk eljönni. És köszönjük, Úrunk, hogy megőriztél bennünket, és hogy elmondhatjuk mi is, hogy velünk vagy. És ha velünk vagy, akkor te leveszed a félelmeket a szívünkről, akkor te meg tudod őrizni a te gyermekeidet ott, ahol éppen vannak. Olyan jó látni ebben a történetben is, hogy te mindig ott voltál József közelében. Bárhogyan is alakultak a dolgai, rosszabbodhatott a helyzet, de egy biztos volt, hogy te ott vagy. És ha te ott vagy, Uram, ha te itt vagy, akkor az a legnagyobb jó, amit mi átélhetünk. És ha itt vagy, akkor a mi szívünk rá tud hangolódni. Akkor megtapasztalhatjuk a te szeretetedet, irgalmadat és nagy kegyelmedet. Mert azt akarod, hogy halljuk a te hangodat. Hogy meglássuk, mit tettél értünk. Hogy egyszülött fiadat, Jézust odaadtad, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. És köszönjük, hogy ő benne és ő általa hívogatsz minket. Azt szeretnéd, ha elindulnánk követni, és járnánk végig azon az úton, amelyet lefektettél a tieid számára, azon a keskeny úton. Urunk, nem könnyű azon járni, mert kevesen vagyunk rajta, de ha azon megyünk, akkor megtapasztalhatjuk a te áldásodat. Átélhetjük, hogy célba is fogunk jutni. Köszönjük, hogy most is adod a te ígédet, és kérünk, tedd jó talajjá a szívünket. Tisztíts ki mindent onnan, ami akadályozná, hogy az igének magja gyökeret verjen, felnőjön, és gyümölcsöt teremjen. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igének hirdetésére és hallgatására készülve a 170. dicséretünket énekeljük. A 170. dicséret így kezdődik, jöv el, ó áldott Szentlélek! Figyelünk, írva található Mózes első könyve 39. fejezetének 4. és 5. verseiben a következőképpen. Ezért kedves volt ura előtt József, és személyes szolgája lett. Háza felvigyázójává tette, és mindenét, amije volt, kezére bízta. Attól az időtől fogva, hogy házának és mindenének gondviselőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért. Az Úr áldása volt mindenen, amilye csak volt a házban és a mezőn. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim! Tegnap reggel, amikor írtam a blogot, tehát a tegnapi ószövetségi és újszövetségi napi részhez néhány gondolatot, akkor éltem át, hogy ma erről az igéről kell, hogy szóljak. Mindezt úgy, hogy közben már az írott ige hirdetés az új szövetségi mai részről már majdnem elkészült, aztán el is készítettem, ugye le van írva, majd készhez kapják ugye azok, akik eddig is készhez kapták, akik interneten nem tudják elérni, vagy még nem tudnak eljönni. De valahogy ezt, ahogy ezt az ígét tegnap elolvastam, akkor úgy rám terhelődött, igen, erről kell, hogy beszéljünk, hiszen annyi minden van benne, hogy jó, hogyha foglalkozunk vele, és különösen jó, hogyha látjuk azt, hogy Isten hogyan is viszi véghez az ő terveit, hisz ebben a fejezetben és az előzőkben is arról van szó, hogy Isten cselekszik. Isten előtte megy az övéinek. Ugye nagy régen elhívta Ábrahámot. És megígérte, hogy az övéiből, tehát a tőle származókból egy nagy nép lesz majd. És ő ezt a népet megáldja, oltalmazza, vezeti, törődik vele. És most már eljutottak oda, hogy Jákobnak van 12 fiú gyermeke. És ő belőlük alakul majd ki Izrael 12 törzse. Tehát egyre többen vannak, ott élnek az ígéret földjén, és Isten nagyon jól tudja azt, hogy jönni fog egy nehéz időszak, egy próba, jönni fog egy éhínség, és erről még Jákob és az ő fiai semmit nem tudnak. De Isten már elébük megy, cselekszik, hogy megmentse őket, hogy ne vesszenek el, majd amikor jön az éhínség. Ne akkor kelljen kapkodniuk, hogy hogy is oldjuk meg ezt a helyzetet, hanem Isten már gondoskodik számukra a megoldásról. Ők még élik a minden napjaikat, gyakran azt gondolják, hogy csak ők döntenek, és kiderül, hogy a döntéseik mögött ott van Isten, vagy ha rosszul döntenek, rosszul cselekszenek, Isten még azt a rosszat is jóra tudja fordítani, ahogy majd József később el is mondja a testvéreinek, hogy igen, ti rosszat terveztetek ellenem, meg akartatok ölni. Bedobtatok egy kútba. Aztán egyik testvéretek beszélt le benneteket arról, hogy megöljetek, és el akartatok adni. Aztán el is adtak engem rabszolgának Egyiptomba. Igen, gonoszt terveztetek, de Isten ezt a gonoszt jóra fordította, felhasználta a ti megmentésetekre. De ekkor még ezt sem József, sem a testvérei nem látják. Ekkor még József csak azt éli át, hogy adnak meg, vesznek. Az izmáliták eladtak Egyiptomban a fáraó testőrparancsnokának, ő megvett, tehát mint egy rabszolgát, mint egy árucikket, mint a piacon egy árut, úgy adták el Józsefet. És ő csak ennyit lát egyenlőre. Biztos ott van benne a kérdés, hogy miért? És hol van az Isten? Miért engedi? Ráadásul nagy trauma is ez Józsefnek, hiszen eddig ő volt az apja kedvence. Ráadásul még álmokat is látott. És az álmokból megértette, hogy valami rendkívüli fog az életébe végbe menni. Nem tudta pontosan mi. Homályosan tapogatózott, de a testvérei azt gondolták, meg az apja is, hogy ez király akar lenni, uralkodni akar fölöttünk, többnek gondolja magát, mint mi. És erre úgy reagáltak, hogy akkor el kell pusztítani. És meg nem ölhették, mert Isten nem engedte, de eljuthatott a rabszolga sorsa. Eljuthatott Egyiptomba. Még nem tudja, mi ezzel a cél, csak egyszerűen ott van. Miért engedte az Isten? Hát azért, mert így menti meg majd az ő népét. És sokszor van, hogy nem tudjuk előre, hogy mi miért történik. Csak ott vannak bennünk a kérdések. Azután lehet, hogy azon is gondolkodunk, hogy József, tulajdonképpen, ha úgy akarom mondani, hogy egy istenes családba született. Egy hívő családba.
Egy hívő család 11. fiú gyermeke. Ugye, az apa, Jákob, az Isten által elhívott nép tagja, áldás hordozó. És ilyen megtörténhet. Az Isten által elhívott nép között megtörténhet ilyen, hogy a testvérek a saját egyik testvérüket meg akarják ölni? Hogy így reagálnak a problémára, hogy öljük meg, ha nem, akkor adjuk el rabszolgának? És mit láthatunk ebből? Ugye azt, hogy önmagában még sokat nem jelent, hogy ők Jákob gyermekei. Az még nem jelenti azt, hogy az ő szívük, életük más. Tudjuk azt, hogy Jákobnak is arra volt szüksége, hogy Isten megállítsa őt, és ott a Jabbok révénél legyőzze az ő régi, rossz természetét. Hát Jákob is milyen volt. Becsapta a testvérét, Ézsaut, apját, aztán majd apósát, mindenkit, akit csak lehetett. Világ módszereivel dolgozott, csak magára nézett, nekem jobb legyen, és más nem érdekelte. És mikor változott meg az élete, amikor ott Isten a Jabbok révénél megszólítja, tusakodik vele, legyőzi a régi emberét, amikor Jákob kimondja Istennek, hogy megadom magam. Mert én nem tudok más ember lenni. Most már végre tégy velem, amit akarsz. Rád bízom az életem. És onnantól lesz más Jákob. És azért van ez a sok nehéz esemény a családja életében, mert nekik is végig kell ezt az utat járni. A géneken keresztül nem örököljük a hitet. Mindenkinek át kell élni, hogy egyszer találkozom az élő Istennel, jobban mondva, ő találkozik velem Jézus Krisztus által. És engedem aztán, hogy újjá tegye az életemet. És József most van benne ebben az időszakban, hogy Isten kézbe vette az életét, és elkezdi formálni, alakítani. Még nem tart ott, ahol majd fog, de most kezdődik el az iskola. Beiratkozott Isten iskolájába, és majd kezdi lassan érteni, hogy miről is van szó. Az első és fontos tapasztalat, hogy Isten vele van. Így olvassuk. Az Úr Józseffel volt. Lehet, hogy kérdések fakadtak benne. Miért van ez így? Én másképp gondoltam. Talán ő is, meg a testvérei is azt mondták, no, hol vannak az álmaid? No, mi lesz azokból a nagy álmokból? Igen, ebben a helyzetben nagyon reménytelennek tűnt minden, hogy egyszer megvalósulhat az, hogy a testvérei leborulnak előtte, hogy ő egy központi személyiség lesz, hogy mások élete függ majd tőle, ebben a pillanatban ez nagyon messze van. És József sem gondolja, hogy ez végbe mehet. De megtapasztalja Isten közelségét, szeretetét, hatalmát, rádöbben arra, hogy Isten Egyiptomban is Isten. Tehát az első fontos üzenet az, hogy Józsefnek meg kell tapasztalni, hogy az ő istenük az nem olyan, mint a kánaániták istene, egy bábú, akit ide rakok, és akkor ott van, de ha ott hagyom, akkor ott is marad, és ha én elmegyek máshova, akkor az Isten távol van tőlem. Józsefnek át kell élni, hogy ne féljek, mert Isten itt van Egyiptomban is. És itt nem a fáraó az Isten, hanem az én atyámnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Ez fontos, hogy élő Istenünk van. És bárhova kerüljünk, ő nincs távol. Őt meg lehet szólítani, kapcsolatba lehet vele kerülni. Mondhatnám, hogy Istent nem lehet kirekeszteni sehonnan. Mindenütt megszólítható. Tehát ő átéli, hogy igenis, itt is, Egyiptomban, a rabszolgasorsban is, velem van az Isten. De ez is egy nagy dolog. Kedvenc gyerekből rabszolga. Hát én nem tudom, hogy bennünk mi átszódna le. De nagyon megrendítő, hogy József nem azt mondja, hagyjatok engem az Istennel. Mit érdekel engem? Hát még otthon voltam, igen, mondták, így az Isten, úgy az Isten. És megengedi, hogy rabszolga legyek, és egy hajszálon függött az életem, hogy nem öltek meg a testvéreim, na kösz, nekem elég az Istenből. És hányan vannak így? Ha valami nehézség, probléma, betegség jön, azt mondják, na hagyjatok engem Isten. Hát ha Isten lenne, nem engedné. És kiderül, hogy Isten ezt a helyzetet is fölhasználja az ő javukra és az ő érdekükben. És József nem azt mondja, hogy akkor nekem nem kell Isten, hanem még jobban belekapaszkodik. És mit olvasunk? Az Úr Józseffel volt, és szerencsés ember lett. Szerencsés ember lett. Hát amikor úgy elolvastam, végig gondoltam, nekem az volt az első gondolatom, hát kösz szépen. Hát nem így képzeljük el a szerencsés embert. Hát a szerencsés ember nem az, akit eladnak rabszolgának. Sőt, aztán még látjuk majd, hogy még ez sem elég, még börtönbe is kerül. Igazságtalanul. Ez szerencse? Ez a szerencsés ember? Gondolnánk mi? És nagy üzenet ez az igének, hogy nem a külső helyzettől, meg az anyagiak alakulásától függ az, hogy velünk van Isten. Sokan úgy gondolkodnak ma, hogy az mutatja meg Isten jelenlétét és áldását, hogy minden rendben van az életünkben. Vannak olyan egyházi közösségek, akik hirdetik is. Minél jobban gazdagodsz, az annál jobban bizonyítja, hogy Isten veled van. Hát Jákob nem, vagy József nem gazdagodott. Józsefnek nem fölfele haladt az élete, hanem még lefelé. Mert sokszor úgy van, hogy az Isten útja előbb lefelé vezet. És ez egy próba is. Hogy amikor lefelé tart az életem, akkor is bízok benne? Akkor is rátámaszkodom? Azt olvassuk, hogy kedves volt Potifár előtt József, meglátta azt Potifár, hogy Józseffel vele van az Úr. Ez is egy megrendítő. Egy rabszolga életében észreveszik az Istent. Észreveszik, hogy ebben a rabszolgában jelen van az Isten. Egy rabszolga. Ez azért nagy dolog, testvéreim, mert úgy olvassuk, hogy mindent, amit cselekszik, azt az Úr szerencsésé tette, mindent jól elvégzett, lehetett benne bízni. Hát a rabszolgákra az nem volt jellemző, hogy lehet rá bennük bízni. Ügyelni kellett rájuk. Nagyon sokszor megverték, mert nem akarták tenni azt, amit a gazda mond. És Józsefre nem ez a jellemző, hanem az, hogy mindent úgy végez, mintha az övé lenne. Mindenhez úgy áll hozzá, mintha saját tulajdonával dolgozna. Ez nagy dolog. Mert amikor azt olvassuk, hogy Isten szerencsésé tett mindent és megáldotta, de nem az ő vagyonát. Hát ami ott gyarapodott, szaporodott, az nem Józsefé volt. Az minden a Potifáré. József által Potifár gazdagodott. És mégis úgy végezte a munkáját, mintha a sajátját végezné. És szabad nekünk végig gondolni, hogy hogy végezzük mi az Úrnak való szolgálatot, mennyire tesszük bele a szívünket, ha valamit ránk bíz, tudjuk-e úgy tenni, mintha magunkét tennénk, mintha az Úré lenne. Olyan megrendítő, hogy József nem mondja, hogy ezt mi közöm hozzá, nem az enyém. Amit muszáj, elvégzek, De a többi nem lényeges, mert nem az enyém. És pontosan a hozzáállásán keresztül, a hűségén keresztül látja meg Potifár, hogy ennek az embernek az életében ott az Isten, hogy ennek az embernek az élete különbözik a többi rabszolgáitól. Mert hívőnek lenni ezt jelenti, hogy az életem különbözik a többitől, hogy észre lehet venni, hogy nem csak mondja, hogy hívő, meg református, meg mindegy, hogy milyen, hanem észrevesszük, hogy igen, Isten jelen van, és az szerint éli az életét. Látható. Tehát Potifár meglátja, hogy Józseffel ott van az Isten. És mi történik? Bízik benne, és azt olvassuk, hogy mindent, amilyen volt, József kezére bízta. És ez úgy megrendített. Ez annyira új szövetségi. Mert József tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az Úr Jézusnak az előképe. József életében sokszor lehet látni, hogy előre mutat Jézusra. Előre mutat Jézusra. És Potifár azt éli át, hogy Józsefben ott az Isten. És amikor rábízza a vagyonát, a házát, mindenét Józsefre, tulajdonképpen Istenre bízza rá. És ezzel mutat nekünk egy példát. Hiszen Jézus is arról beszélt, hogy keressétek először Isten országát, szolgáljatok nekem, végezzétek azokat a feladatokat, amiket én rátok bízok, azt végezzétek, a többit, a megélhetéseteket, a családotoknak a kérdését, az életben való eligazodást, boldogulást, azt bízzátok rám. És tulajdonképp Potifár ezt csinálja. A Józsefben jelenlévő Istenre rábízza a dolgait, és átéli, hogy Józsefen keresztül Isten gondoskodik róla. Hát ezt mondja Jézus. Bízzatok mindent az én atyámra, hogy ne aggódjatok, mit esztek, mit isztok, miben ruházkodtok. Csak végezzétek az Isten országának dolgait. Hirdessétek az evangéliumot, vezessetek másokat Jézushoz. Éljétek az Isten országa törvényeit, és megtapasztaljátok az áldást, és azt, hogy Isten gondoskodik rólatok. Tehát ez egy csodálatos előremutatás Jézusra, az Isten országára. Hogy bízzuk oda magunkat. Tehát József Isten áldását közvetíti a maga környezetében, és megtapasztalja, hogy Isten áld, megáldja a környezetét, Potifárt. Így olvassuk, hogy Isten Józsefért megáldotta az egyiptomi ember házát. Józsefért. Józsefen keresztül Isten áldása jelent meg Potifár életében, házában, dolgaiban. És ez szintén Jézusra mutat előre, hogy Isten áldásai az Úr Jézus Krisztusban érhetők el. Jézusért áld meg az Isten. Jézusnak a kereszten elvégzett áldozatáért bocsátja meg a bűneinket, és ad nekünk lehetőséget új és örök életre. És Jézus érdeméért kapjuk az ő áldásait. Jézusért. Tehát József megtapasztalja, hogy Isten munkálkodik általa. És ez csodálatos. És adja az Úr, hogy mi életünk is ezt megtapasztalja. Hogy mi is ilyen áldás közvetítők lehessünk. Hogy a környezetünket Isten megáldja értünk. Hogy észrevegyék, hogy azért jutunk előrébb. Azért van békesség, öröm, boldogság, mert van köztünk Jézus tanítványa. De vajon tapasztalják ezt? Észreveszik, hogy mi a köztünk élő tanítványért, tanítványokért, hívőkért áldottak vagyunk. Észreveszik, tapasztalják rajtunk keresztül azt a töbletet, amit csak Isten tud adni, És megfogalmazódik az emberekbe, hogy igen, olyanok akarunk lenni, mint ő, olyanok, mint Jézus. Hisz ennek az a célja, hogy fölismerje Potifár, és majd a többi ember is, akivel kapcsolatba kerül, az élő Isten szeretetét és kegyelmét. Tehát Isten megáldja Józsefet, úgy olvassuk, szerencsés, háromszor is, és aztán bum, egyszer csak jön a semmiből, hogy József börtönbe kerül. És mi is az előzménye? Ugye az előzménye az, hogy Potifárnak a felesége szemet vet Józsefre. Na most fontos azt tudnunk, hogy Józsefre úgy tekintett Potifár, mint rabszolga. És a rabszolgának azt kell tennie, amit én mondok neki. Én vagyok a gazdája. Hát ugye Potifár fizetett érte, megvette. Azt kell neki tenni, amit én mondok. És Potifárné valószínűleg hozzá is volt szokva, hogy neki nem mondanak nemet. Ha ő valakinek azt mondja, hogy én ezt akarom, akkor azt mondták, igen, te vagy a gazda, azt teszem. És mi történik? József nemet mond Potifárnénak. És ezért kerül egyre lejjebb, ezért jut börtönbe. József átéli azt, hogy hamis dolgokat mondanak róla. Vádolják. És az Úr Jézus is beszélt arról, hogy az ő tanítványairól is fognak rosszakat mondani. Mert boldogok vagytok, ha mindenféle rosszat mondanak rólatok. Hát az a baj, amikor jót mondanak. Csak jót. Mert az azt jelenti, hogy ugyanazt csináljuk, mint a világ. Ugyanazt csináljuk, mint a környezet. Hogy semmiben nem mondunk nemet. És akkor persze, hogy dicsérnek. Jaj, de jó gyerekek ezek a keresztények. Semmi probléma velük. A probléma mindig akkor kezdődik, amikor a kísértőnek nemet mondunk. Ha igent mondunk, és teljesen mindegy, hogy milyen, az élet milyen területéről van szó, ha igent mondunk neki, akkor nincs probléma. De ha nemet, akkor bizony bajba kerülünk. És így volt József is. Megtapasztalja azt, hogy a kísértő a soha nem adja föl. A kísértő, amikor jól mennek a dolgok, talán Józsefnek is ott volt a szívében, hogy hát Egyiptomba kerültem, rabszolga vagyok, de azért jó a helyzetem, szeret a gazdám, a munkámban eredmény van, megbecsülnek, és egyszer csak beleront a sátán. Mert a sátán testvérem beleront a dolgokba, de csak akkor, hogyha valami nem az ő akarata szerint megy. Ha azt látja, hogy a hívők más irányba mennek, mint ők képzel. Hát miért tipor bele a sátán most itt Józsefnek az életébe? Mert Istennek van egy terve, és az ördög azt akarja elrontani. Isten terve az, hogy majd Jákobot és családját, amikor jön az éhínség, meg tudja menteni az egyiptomi gabona által. Hát azért kerül oda József. Nem azért, hogy egyiptomi luxus üdülésen vegyen részt. Nem azt fizeti neki az Isten, egy luxus üdülést Egyiptomban, hanem azért kerül Egyiptomba, hogy amikor majd éhhalál fenyegeti az én népemet, már József ott legyen, már legyenek gabonatárhelyek, hogy megmentse Isten az ő népét. Hát ezt nagyon jól tudja a sátán. És ha most Józsefet elgáncsolom, megakadályozom ezt a tervet, elpusztul az Isten népe. Hát ezt akarja az ördög, elpusztítani az Isten népét. Hát mi majd a terve? Hogy Jézus ne jusson keresztre. Hát lehet ő megváltó úgy, hogy kiszolgálja a népnek a igényét, vágyát, és sztár lesz belőle, csak ne menjen el a Golgotára. Ezt akarta megakadályozni. Ne legyen kereszthalál. Miért? Mert Isten úgy rendelkezett, hogy a kereszthalál fizeti ki a mi adósságunkat. A kereszthalálattal törli el a bűneinket. És ha Jézus nem megy el a keresztre, akkor az ember marad elveszett. Akkor az ember nem tudja megismerni Istent, mert csak Jézus által ismerhetjük meg. Ahogy itt olvastuk, hogy Józsefen keresztül kapták az áldást, hát úgy Jézuson keresztül ismerhetjük meg Istent. És ha Jézust kiiktatja a gonosz, akkor mi bármit csinálunk, tévúton járunk. Lehetnek bálványaink, ilyen isteneink, olyan isteneink, csak épp az élő Istenhez nem jutunk. Mert az élő Istenhez Jézus az út, maga is mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát a sátán meg akarja akadályozni ezt a megmentő tervet, és ebben Potifárné az eszköz. De József nemet mond. Egyszerűen meghúzza a határt. József, mint Istennek a gyermeke, tudja, meddig lehet elmenni. Meddig lehet igent mondani. És ez nagyon fontos a hívőknek. Mert sokszor mondja, ha hívő vagy, engedelmeskedj. Ugye? Ez a jelszó. A hívőnek engedelmeskedni kell. De van egy határ. És József ezt a határt meghúzza, és világosan látja, hogy itt már Istennek kell engedelmeskedni. Itt már nem Potifárnénak, nem a földi hatalomnak, hanem Istennek. Mert Potifárné olyat kér tőlem, ami ellenkezik Isten törvényével. És ez fontos. Hogy amikor jön az ördög, tudjuk azt mondani, én már ebben már nem megyek bele. Ezzel megsértem Istent. Ezzel vétkezem ellene. Ugye sokféle módon próbálkozik a gonosz, és nekünk kell látni, hogy igen, Uram, de én itt már nem megyek. Nem megyek tovább. Ugye az első keresztények hányszor kerültek ilyen helyzetbe? A császár előtt boruljunk le, vagy Krisztus előtt? És azt mondta, inkább Krisztus előtt. Akkor is, ha ebbe belehalunk. Meghúzták a határt. Azt is látjuk, hogy a kísértő kitartó. Potifárné se elégszik meg azzal, hogy egyszer elutasítják. Újra és újra támad. Mert nagyon jól tudja, hogy bizony, nekünk ez a gyenge pontunk. Egyszer még csak azt mondjuk az ördögnek, á, én nem. Másodjára már gondolkodunk, aztán mindig nyaggat. Hát akkor legyen úgy, ahogy akarja. Ugye hányszor tapasztaljuk? Á, én nem ülök le az elé a sorozat elé. Á, én nem nézek meg újra ezt. Én nem kapcsolom be. Á, én vasárnap inkább Isten tiszteletre. És akkor egyszer még csak nemet mondunk rá, de aztán újra mondja. Á, hát egyszer kihagyod az Isten tiszteletet. Hát csak többet ér már az a Forma 1, vagy az a meccs, vagy az a sorozat. Egyszer csak most, mert most olyan izgalmas rész lesz. És aztán észre se vesszük. És úgy marad. És úgy marad. Ugye milyen jó dolog volt, hogy Isten megadta nekünk a karantén alatt, hogy van olyan lehetőség, hogy internet. És mennyi Isten tisztelet volt online, mennyi anyagot föl lehetett tenni. De ha ezt az ördög majd arra használja föl, hogy karantén után se menj, hát nem egyszerűbb, kényelmesebb, kavarod otthon a krémet, meg a rántást, és ott szól a konyhába melletted az Isten tisztelet. És nem kell abba hagyni, nem kell felöltözni. És tudjuk-e azt mondani, hogy itt nem megyek tovább. A karantén idő alatt igen, ott hallgattam, de nekem szükségem van a közösségre, a gyülekezetre, és elmegyek. És elmegyek. József győzött. József győztes életet él. És elsősorban önmaga fölött győzött. Önmaga fölött győzött. Legyőzte magát. És a legnagyobb győzelem mindig a magunk fölött való győzelem. És tudunk győzni. Tudunk győzni magunk fölött, bűneink fölött, testünk fölött, vágyaink fölött. Ugye hányszor ott van, tudjuk. Már azt a falatot már nem kéne megenni. Tudunk győzni. Ugye hányszor verességet szenvedünk. És József győzelme előre mutat Jézusra. Ugye a Jelenések könyvében olvastuk, amikor sír a menny, mert úgy látják, hogy nincs, aki kinyissa a lepecsételt könyvet, és oda megy egy vén Jánoshoz, és azt mondja, ne sírj, mert győzött a Júdából való oroszlán, Jézus. Hát ne sírj, mert Jézus győztes. És ha úgy érzed, neked nincs erő, de nekem nincs erő, de nézz Jézusra, és Jézusra győzhetünk ott, ahol eddig vereséget szenvedtünk. És adja az Úr, hogy ilyen győztes életünk legyen vele és általa. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt az igét, olyan jó látni József életét, és általa mindazt, Urunk, amit Te elvégeztél. Mert bizony velünk is megtörténik, hogy rossz dolgok érnek bennünket, és föltesszük a kérdést, hogy miért engeded, miért történik ez meg. És jó, hogy ebben a történetben tanítasz nekünk, és elmondod, hogy előttünk jársz. Sokszor rossz eseményeket mi nem látjuk, miért történnek, de majd megmutatod, hogy célod van velük, a te tervedet viszed végbe, és amikor mi úgy gondoljuk, hogy rossz helyzetbe kerültünk, akkor kiderül, hogy megmentésünkre használod. Kiderül, hogy ott áldást készítesz. Te a rosszból is jót tudsz előhozni, és ezért dicsérünk és magasztalunk téged. És Urunk, hadd tapasztaljuk meg mi is azt, hogy velünk vagy. Velünk, bármilyen legyen az életünk. Legyünk lent, vagy legyünk fent. Legyünk egészségesek, vagy legyünk betegek. Legyünk betegágyon, vagy kórházban. Hogyha szeretünk téged, ha élő veled a kapcsolatunk, te ott vagy. Mert Uram, ahol téged segítségül hívnak, te jelen vagy. A beteg mellett, a szenvedő mellett, az egyedül élő mellett, ha kiállt hozzád, te igenis ott vagy. És köszönjük, hogy Krisztusban kínálod a kegyelmet, a megmentést, az áldást. És úgy szeretnénk, ha mi életünket is olyan áldássá tennéd, mint a Józsefét. Hogy észrevegye a környezetünk, hogy te itt vagy bennünk. Hogy itt vagy jelen az életben általunk. És hadd mutasson rád a mi életünk, Urunk. És taníts meg minket arra is, hogy amikor a sátán el akar tőled szakítani, legyünk képesek nemet mondani. Legyünk képesek kimondani, hogy itt megállok, nem megyek tovább. Hogy húzzuk meg azt a határt, hogy igen, ha tovább megyek, akkor Istent sértem meg. De nem akarom, mert ő szeret, és megmentett, és életét adta értem. És én is vállalom őt. Köszönjük, hogy Józseffel ott voltál akkor is, amikor még lejjebb jutott a börtönbe. És köszönjük, hogy az életünk mély pontjaiban is jelen vagy, és hadd kapaszkodjunk beléd. Hadd legyen áldás ott is az életünk, hogy minél többen reménységet nyerjenek, és hozzád forduljanak. Kérünk, Urunk, így a betegekért, egyedül élőkért, a megfáradtakért, a félő szívűekért, Uram, hadd hallják a te hívásod, hadd éljék át gyógyításod, szabadításod, kegyelmedet. Eléd visszük, Uram, a házaspárokat, gyermekeket, fiatalokat, áld meg őket, add, hogy már most rátaláljanak arra az útra, ami életre visz általad. És könyörgünk, Urunk, minden emberért. Add, hogy megragadjuk a te kinyújtott kezedet, hogy fölismerjük, hogy te vagy a megoldás. Eléd visszük egyházunkat, adj nekünk ébredést, lelki megújulást, Urunk, hogy egyedül benned bízzunk. És eléd visszük népünket, könyörgünk,
hogy a népünk is fölismerje, hogy te vagy a segítség, hogy hozzád kiáltsunk. És ezért az egész világért annyi baj van, annyi zűrzavar van, Uram. Add, hogy a te világosságod adjon reményt, adjon békét, újrakezdést, benned való élő hitet mindannyiunknak. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten, kedden és csütörtökön tartunk hétközi istentiszteletet, 6 órától itt a templomban, majd szombaton délután 2 órától a mentőmisszió találkozóját tartjuk meg a missziós házban, vagy ha annyian lennénk, hogy nem tudjuk a távolságot tartani, akkor átjövünk ide a templomba. Adakozás is történt, egy család Isten dicsőségére 20 eurót adományozott, és egy férfi testvérünk Isten dicsőségére 20 eurót. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül énekeljük a 469. dicséret 5. versét, Jézus nyájas és szelíd. Thank you.